Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vajon ki lehet-e törni az aranykalitkából? Érdemes egyáltalán? Ma arról beszélgetünk, hogyan lehet belülről megélni egy vállalkozás elindítására, és mi történik, amikor az ember új szakmai irányt választ, engedve a régóta benne élő késztetésnek. Mindez persze messze nem csak irányváltás. Arról szól, hogyan lehet áttörni a saját korlátainkat, mit jelent valóban önazonosan dolgozni, és mi történik, amikor az ember végre a saját ritmusában kezd élni és építkezni. Vendégem Philip Szabolcs, a Progmasters társtulajdonosa és ügyvezetője.
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy idézettel fogok kezdeni. Azt gondolom, modelleztük. Hogy mozoghat minden együtt? A kérdésem pedig, most már minden együtt mozog, vagy még várni kell erre?
Én úgy gondolom, hogy ez a Kispál és a Borz idézet belevág abba, amiről szól most az életem. Úgy érzem, hogy most együtt mozognak a dolgok.
Ez mit jelent?
A karrier, a munka, a család, ezek a barátok, ezeknek az egyensúly tartása egy nagyon nehéz feladat, és itt a balanszírozás, és rajta múlik azt, hogy hova mennyi energiát szánok, és úgy érzem, hogy most ebben az én döntésem van, hogy hova mennyi energiát teszek, és ez egy szabadságérzéssel tölt el.
Mert volt olyan, hogy nem a te döntésed volt?
Igen, az elmúlt 9 év intenzív vállalkozása sokszor nem az én irányításom alatt állt lényegében, hanem vagy a vállalkozás irányított engem, vagy éppen a család, vagy éppen a gyerekek. Ha meg a korábbi alkalmazotti létet nézem, akkor pedig akkor a munkáltatóm.
Hát akkor a munkáltató, de a vállalkozás nem a szabadságról és az önállóságról szól. Akkor ezt hogy kell érteni, hogy a vállalkozás irányított téged?
Amikor belevágtam a Progmastersbe alapítóként, és megtaláltam az üzlettársaimat, akikkel együtt elindítottuk, akkor ez a szabadság vágy vezérelt, mert addigra már tele lett a hócipőm azzal, hogy sokszor úgy kell időt töltsek valahol, hogy éppen nem teremtek értéket, vagy haszontalannak érzem magam, és mégis telik az idő, és telik az idő. És én arra vágytam, hogy azt csinálhassam, amit éppen hasznosnak érzek. Nem feltétlenül azt, amihez kedvem van, de hogy az időt azt ne fecséreljem el az életben és a munkaidőmben. Én szeretek dolgozni, szeretem a szakmámat nagyon, és nagyon szeretek alkotni. És lehet ez program, szoftver, lehet ez csapat, lehet ez rendszer, de az alkotás öröm az mindig nagy sikerélménnyel tölt el. Nagyon nehezen találtam olyan embert, aki egyáltalán hajlandó volt ötletelni egy vállalkozás gondolatáról.
Tehát még csak a beszélgetni se akartak rólad? Róla?
Nem igazán, elzárkóztak. Nagyon sok egyetemi csoporttársat kérdeztem meg, kollégát, közben tanítottam az egyetemen is már, korábbi informatikus kollégáimat, akikkel különböző cégeknél együtt dolgoztunk, és szomorúan tapasztaltam, hogy ez a vállalkozói vágy, ez a szabadság iránti igény valahogy nem manifesztálódik abban az emberekben, hogy akkor ezért lehet is tenni. És igen, nagyon kevesen, sőt, sokan le akartak beszélni róla.
Csak kíváncsi vagyok, hogy is mi volt az indok, hogy jó ez a, hogy megkapom a fizetést, és nem az én felelősségem?
Vagy? Igen, azért informatikusként el vagyunk egy kicsit kényeztetve munkavállalóként a piacon, olyan értelemben, hogy egy Magyarországon egy viszonylag jó fizetés, jó életszínvonalat lehet fenntartani, és ez egy ilyen aranykalitka, amiből nehéz kitörni, vagy nem is feltétlen kell kitörni, nem, de hogy én ki akartam törni ebből. De sokáig visszatartott az, hogy végül is jól fizetnek, jól keresek, jut mindenre elég pénz, csak dolgozni kell.
Tehát van ez a mondás, hogy győztes csapaton ne változtassunk, a győztes körülményeken ne változtassunk.
Így van. Csak aztán ráeszméltem, hogy 3 évente legkésőbb mindig munkahelyet váltottam, mert nagyon untam, vagy nem szerettem ott ülni, mert már nem elégített ki, és mindig volt valami zapszemot hátul, hogy nekem nem itt van a helyem.
Olvastam egy cikket, amiben az van, hogy 2016-ban egy kellemes nyárvégi délutánon a Kopaszi gát felé vettétek az irányt, ahol fürdőzve a napsugarakban megalapítottátok a Progmasters-t. És megütötte a szememet, hogy most akkor ez fontos, hogy fürdőzve a napsugarakban megkopaszi gát? Vagy ez csak egy újságírói léla?
Nagyon élénken él bennem ez az emlék, amikor ott kiültünk a teraszra, és beszélgettünk arról, hogy akkor hogyan és mint indítjuk el, akkor már a fix csapattársakkal és üzlettársakkal, és nagyon jó hangulatú beszélgetés keretében lefektettük az alapokat. Fotózást megcsináltuk már ott, hogy legyenek induló anyagaink, felvázoltuk a teendőket. Igen, tehát hogy az egyfajta energia dús délután volt.
Akkor már mindenki tudta, hogy vállalkozás, mindenki benne volt, senkit nem ért semmilyen meglepetés.
Így van.
De nem ott találkoztatok először tulajdonképpen.
Nem, mindenkivel már régóta ismertük egymást.
De együtt, úgy értem.
De gyakorlatilag együtt ott találkoztunk először.
Igen. Tehát ott csodálkoztak egymásra a társtulajdonosok, ha jól értem?
Gyakorlatilag igen, ott volt az, hogy bemutattam őket egymásnak. Volt, aki már azért ismert egymást, a feleségem azért már találkozott ilyen baráti körülmények között. De igen, ott volt a...
De volt ebben valami bátorság, nem?
Utólag visszanézve talán igen, de akkor olyan természetesnek tűnt már.
És mindenkinek sikerült rögtön szimpátiát egymást, tehát hogy működött a kémia úgy, hogy nem is láttátok egymást.
Igen. Abszolút egy ilyen várakozás, lelkesető hangulatban voltunk, nem volt még platformja semmilyen konfliktus lehetőségnek, úgyhogy a nyitottság megvolt mindenkiben, úgyhogy ez ott működött. Aztán persze később az évek során jöttek nézeteltérések, konfliktusok, tüskék, a közös munka aznak ez velejárója, kérdés, hogy menet közben kivel mennyire sikerül ezeket feloldani.
Ezt te tanultad, készültél rá, vagy egyszerűen mondjuk, hogy improvizáltál?
Nekem pszichológus volt a korábbi barátnőm, tőle sokat tanultam önismeretről, jártam vele workshopokra, és így az emberismeret az mindig fejlődött bennem, meg én is figyeltem magamat. Kicsit ilyen analitikus személyiség vagyok, tehát szeretem elemezni, hogy mit miért döntök, vagy mások mit miért döntenek, milyen út vezet odáig, milyen érzelmek húzódnak a háttérben, és ez a jó emberismerő képességem, az nagyon sokat segített, hát mindenféle helyzetben.
Nevezzük úgy, hogy gazdasági pszichológiai iskolák szólnak arról, vagy elméletek, hogy mennyire fontos a cégvezetőnek a saját önismerete. Az egyik vendégem korábban, a Balogh Petya azt mondta, hogy minden cég addig tud jutni, ameddig a vezetője tovább nem léphet. Te ezt így gondolod, így éled? Vagy volt benned ilyen tudatosság? Vagy egyszerűen csak így csináltad?
Abszolút egyetértek ezzel. Azzal a kiegészítéssel, hogy a vezető személye az változhat, kiegészülhet is, tehát hogyha ez akadály a cég fejlődése szempontjából, akkor van lehetőség arra, hogy más is úgymond a vezetésben ott legyen. Én mindig társakkal együtt képzeltem el a vállalkozást, és ez így is volt szinte végig, sőt, kifejezetten kerestem magam mellé társ ügyvezetőt.
De miért?
Mert úgy
éreztem... Nem szerettem volna egyedül... Igazán alkotni, dönteni?
Az operatív működtetés, az már nem feltétlenül az alkotás örömét adja meg, amikor már működtetni kell egy rendszer.
Ez egy kicsit unalmas már.
Az nekem egy kicsit, és ezt tudtam korábbról is, hogy a már nagyon rutin feladatok, azok nálam hátrébb sorolódnak.
Ahogy így most beszélgetünk erről, hogy eszembe jutott, hogy azért nem olyan egyszerű, így könnyedén beszélgetünk önismeretről, meg önvizsgálatról, meg önfejlesztésről, de ha valaki cégvezető, és a többiek néznek rá, akkor nagyon nehéz elkerülni bizonyos csapdákat, bizonyos sztereotípiák, ne váljál bizonyos sztereotípiák fogjává, hogy azt gondolod, hogy mit várnak el tőled, nem biztos, hogy az alkalmazottak, a kollégák szeretik a vívódó vezetőt, vagy ha látszik rajta. Szóval azért ez nem egy olyan egyszerű terep.
Az egyik kollégám úgy fogalmazta ezt meg, hogy én úgy tudom leszúrni a kollégákat, hogy közben megdicsérem őket, hogy ez dicséret köntösben van. És nagyon nem egyszerű. Én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy a feleségem az, hogy az elejétől kezdve benne van, és még viszonylag friss kapcsolat, egy 2 éves, 3 éves kapcsolat volt, amikor elkezdtük ezt a vállalkozást, akkor izgalmas volt az is, hogy egymást jobban megismerjük ilyen oldalról. És azért én tőle rengeteg visszajelzést kaptam gyakorlatilag. Ez egy Progmasters, egy felnőtt képző oktatási intézmény, ahol felnőtteket tanítunk informatikai területre, és én magam is, mint oktató, nagyon sokat oktattam az elején, de mai napig szeretem. És ő végighallgatta az oktatásomat, annak ellenére, hogy ő nem szakmabeli, hanem kommunikációs szakember, tréner, mindig nagyon komoly húsba vágó visszajelzéseket adott. Vagy például én nagyon rettegtem attól, hogy elmenjek tárgyalni egy-egy idegen céghez, és ott eladni magamat, megeladni a cégemet, illetve eladni azokat az embereket, akik nálunk tanulnak, és az ő szaktudásukat, és mindig jött velem. Az első 50 céggel úgy szerződtünk le, hogy a feleségem mindig ott ült mellettem, ő is hozzátette magáét, de a végén adott visszajelzést arról, hogy ő mit látott a tárgyalás során, és hogyan, milyen hatást váltottam ki. És ezeket be tudtam építeni aztán a következőbe. És gyakorlatilag most is egy olyan társügyvezetőm van, a Kardos Ádám szemében már 4 éve, aki egy nagyon jó érzéke van az emberekhez, és egy nagyon baráti alapú üzlettársi viszony. Ő tőle is mindig kapok visszajelzéseket. Tehát amire utaltál, hogy esetleg egy olyan pozícióba helyezkedte, hogy én megmondhatok bármit, és ugye nem kapok a kollégáktól visszacsatolást, és emiatt belekerülök egy ilyen csapdába, vagy zsákutcába, hogy már egy burokban látom a dolgokat. Ez megtörténik. Erre van sok példa. De ilyen kommunikálra tesznek. Én ezen dolgozok, hogy próbálom kinyitni ennek a lehetőségét, hogy én szívesen várok ilyen visszajelzéseket. És hát van, akitől kapok, van, akitől nem, természetesen.
De ehhez kell lenni valamilyen vezetői önképnek, nem? Vagy ez inkább emberi önkép? Tehát van vezetői önkép, vagy van csak simán magánemberi önkép? Ezeknek mi a viszonya egymáshoz? Nálad?
Így, hogy én mint vezető, én úgy gondolkodok magamról, mint egy támogató ember. Tehát én azért vagyok, én úgy rajzoltam fel a szervezeti ábrát is, hogy magamat teszem alulra, és akkor fölöttem vannak a kollégák. És valahogy ez a...
Fordított piramis?
Fordított piramis, igen. Mert valahogy nekem ez a vezetői önképem, hogy támogatom az embereket, ha kell azzal, hogy segítek kitalálni folyamatokat, ha segítek, hogy kócsolom őket, vagy csak én megtanulok valamit, és aztán delegálom nekik a dolgot. Ezt egy korábbi társügyvezetőm kollégám mondta el, hogy én olyan vezető vagyok, aki megtanulom, csinálom, aztán delegálom valakinek a feladatokat. És kevésbé vagyok ez a felülről építkező, és inkább alulról szépen próbálom kiépíteni a dolgokat, és lassabban haladni. Ez így volt a Progmastersnél is. Nem vontunk be kockázati tőkét, nem vontunk be hirtelen nagyobb befektetőt annak érdekében, hogy hirtelen növekedjünk, hanem hitelt se vettünk föl sose, és szépen így, ahogy engedte a piac, vagy a saját fejlődésünk engedte.
Ez nagyon ritka, mert és meg kell kérdeznem, ugye, mert te eredetileg ugye Romániába születtél, a Ceausescu korszak végén.
Igen.
És talán 8 éves voltál, amikor átjöttetek a szüleiddel Magyarországra. És ez a fajta, az ott szerzett tapasztalatok esetleg befolyásoltak-e abba szerinted, hogy ilyen nagyon visszahúzódóan kezdtétek építeni ezt a céget, mert az a megszokott, hogy startupok robbanásszerű növekedésre törekedjenek. Minél nagyobb a tőkebevonás, minél több erőforrás, haladjunk. Ezt te hogy látod?
Párhuzamosan indult a konkurenciák is a piacon, akkor tájt, amikor mi is indultunk, és ők ezt a pályát választották, és most, amikor egy válság van, akkor az egy startup életében komoly problémát okoz, hogy rengeteg befektetői pénz áll benne, vagy
hitel. Hát tulajdonképpen ez egy növekedési válság.
Így van, és azt nehéz kezelni, és van, aki nem is tudta. Mi nálunk ez nem jelentett különösebb problémát, mert rögtön visszaskálázódtunk egy olyan szintre, ahol a mostani piaci lehetőségek mellett tudunk működni. Visszatérve a romániai létre, igen, erdélyi magyarként születtem Szatmárnémetiben, szüleim is erdélyi magyarok, sosem volt kérdés, hogy én magyar vagyok-e vagy román, természetes volt, hogy magyarok vagyunk, de a Ceausescu rendszer a 80-as években egy nagyon brutális, nagyon nagy szegénységet hozó rendszer volt Romániában, tehát egy panellakás harmadik emeletén éltünk, ahol nem volt fűtés, víz, áram legtöbbször.
Ma már szerintem ezt nem tudjuk elképzelni.
Nem, és gyerekként erre emlékszem, és gyerekként ezt talán nem éltem meg olyan tragikusan, mert a szüleim mindent megtettek, hogy ezért ennek ellenére szeretetben neveljenek minket. De azért reggel 6 órakor kellett kelni a hideg 16 fokos lakásban, és akkor a sütőt kapcsolták be, ami mellé nyitott ajtaján mellé odaültettek reggeliztetni, és ezek olyan élénken élnek bennem. De ugyanakkor a nagyon sok negatív emlékem is van ebből az időszakból a román óvodában, és azok között a körülmények között. Ami nagyon hálás vagyok, és talán ami nagyon nagy hatással volt így a későbbi vállalkozói attitűdömre, hogy viszont a nagyszüleim, ők erdélyi kis faluban éltek. Egyik egy 500 fős faluban, a másik egy ilyen 3-4 ezer fős magyar faluban. És ott nagyon sok időt töltöttünk gyerekként. És az a tipikus, hogy kiengedtek minket reggel akárhova az utcára, vagy amerre szerettünk volna, unokatestvérekkel, vagy csak a falubeliekkel, gyakorlatilag mi estig teljes szabadságban.
Bandáztatok.
Bandáztunk, úgyhogy közben azért mindenhol adtak nekünk valami harapnivalót, és arra mentünk, amerre akartunk, és ez az óriási szabadságérzés, ott ez megadatott. Úgyhogy ezek is nagyon, és nyári szüneteket, téli szüneteket így éltük meg. És nagyon emlékszem arra, amikor 7 évesen a romániai forradalom kitört, december 15-e környékén, Temesváron, ahol egyébként a szüleim mérnöki egyetemre jártak korábban, és így én a 7 éves fejjel hallottam a híreket, illetve a felnőtteket, hogy beszélgetnek erről, és gyakorlatilag rá egy 5-6-7 napra be is fejeződött a forradalom. A kommunista pártot elűzték, és gyakorlatilag ez egy óriási ilyen nagyon megindító élmény volt már így gyerekként is, hogy mennyire örül mindenki annak, hogy vége van a kommunizmusnak, és hogy győztünk. Románok, magyarok, cigányok, szászok, mindenki.
Egy ilyen összeborulás volt?
Teljes mértékben. Hát már előtte is, mert a szegénység összekovácsolta az embereket. Sose volt kérdés az, hogy valaki magyar vagy román, hanem segítették a szüleim egymást, ahol tudták mindenki mindenkit. És képzeld el, hogy aznap este, hogy a forradalom így győzött, akkor elővette nagymamám az összes könyvet, tankönyvet, mert ő is pedagógus volt a szekrényből, és egyenként minden könyvnek az első lapján Ceausescu nagy arcképe szerepelt, azokat mind kitéptük, leköptük, elégettük, és szépen egész este ezzel telt. És ez egy nagy élmény volt. Sajnos a körülmények azért nem változtak pozitív irányba utána nagyon gyorsan, úgyhogy ott a szüleim elég gyorsan eldöntötték 90-ben, hogy átköltözünk Magyarországra, amint erre hivatalosan lehetőség volt.
Ez a fajta, mondjuk így, hogy szigorú élet, ez esetleg arra kondicionált téged, hogy ilyen óvatosan növekedjél? Ilyen visszafogott kockázatvállalással indítsd a vállalkozást?
Biztos vagyok benne, hogy az én konfliktus kerülései, illetve biztos, hogy gyerekkori érzelmi minták, traumák, amik úgy bennem valamennyire vagy tudatosításra kerültek, de nem feltétlenül dolgoztam fel őket. Ezek óvatosságra intettek mindig is az életemben. Takarékoskodásra is, amíg alkalmazott voltam, én akkor is a fizetésem felét mindig félretettem, de mindig csak annyit költöttem, amennyi fizetésem fele, és akkor így tudtam autót venni, aztán házat építeni.
Tehát ez elég nagyon fegyelem, hogy bármi van, a felét félreteszed.
Igen, ez én tett. És valahogy így voltam a vállalkozással is, hogy rendben van, hogy induló vállalkozás és igényel befektetést, de alacsony kockázattal. És ezt tudom javasolni azoknak az embereknek, akár informatikusoknak, akár másnak, aki úgy érzi, hogy fél attól, hogy pénzt veszít, vagy bukik el egy-egy vállalkozással, vagy nagyon sok pénzt kockáztatni, vagy nem akar bevonni kockázati tőkét, mert nem feltétlenül akarja nagyra növeszteni a vállalkozását, az gondoljon arra, hogy el lehet indulni kicsiben, hogyha már félretett egy néhány millió forintot arra, hogy egyébként pár hónapig meg tudjon élni belőle, akkor lehet ezt kicsiben csinálni. Például lehet másolni egy már működő vállalkozást.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Philip Szabolcsal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.